Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lábadozása miatt március 26-án délelőtt a Szent Atya nem tudta megtartani a szokásos szerdai általános kihallgatást, a Szentszék viszont közzétette az erre az alkalomra készített katekézisének szövegét. A beszéd témája a szamariai asszony volt. Ezekben a hetekben a katekézisek Jézus találkozásait veszik sorra. A Szent Atya kiemelte, először az Úr lábához kell helyeznünk élettörténetünk súlyát, át kell adnunk neki múltunk terhét. Csak önmagukkal megbékélt emberek tudják továbbadni az evangéliumot. Az idei nagyböjtre különleges videósorozattal készült a Katolikus Szeretett Szolgálat. 6+1 pénteken 7 egyházi személy osztja meg 3-3 percben, hogy miből tud erőt meríteni a nagyböjtben. A videók minden pénteken reggel kerülnek ki a Katolikus Szeretett Szolgálat közösségi médiás felületeire. Az elismert magyar kánonjogászról születése 150. évfordulója alkalmából a Kánonjogi Posztgraduális Intézet által szervezett konferencia keretében emlékeztek meg Budapesten. A házasságjogi kérdések Sipos István munkásságának fényében című konferencia nyitó előadását Felföldi László pécsi megyés püspök tartotta. A főpásztor Sipos István életének üzenete a Mának című előadása a nagy prépost emberi és papi egyéniségét méltatta, kiemelve a papnevelésben végzett 4 évtizedes szolgálatát. Ha a jelenlegi szabályozást az eddigi joggyakorlattal ellentétesen értelmezve olyan bírósági döntések születnek, amelyek a főváros közlekedésének megbénulásához járulnak hozzá, a jogalkotó készen áll arra, hogy reagáljon, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, a kormányülésen a belügyminiszter tájékoztatást adott többek között a keddi fővárosi híd lezárásokról. Néhány száz tüntető egy nap alatt rögtön 4 fővárosi hidat zárt le, emlékeztetett. Kiemelte, hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Ehhez képest annak voltunk tanúi, hogy a fővárosban egy néhány száz fős kisebbség százezrek normális közlekedését tette lehetetlenné, fogalmazott a miniszter. Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomjó Express, a csíksomjói Pünkösdi búcsúba, a Kárpát-Európa utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében. Közölték a szervezők ma Budapesten sajtótájékoztatón. A 4 napos június 6-ától 9-ig tartó program legfontosabb eseményei a csíksomjói Mária ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe a történelmi Magyarország 1000 éves határához. Mező Tibor, a Kárpát-Európa utazási iroda ügyvezetője elmondta, a Csíksomjó Express Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom és Tatabánya érintésével érkezik a budapesti keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt indul Erdélybe. A múlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A tájékoztatás szerint Pécs, Békés Csaba, Szolnok, Nyíregyháza, valamint Budapest déli mintájában és a fővárosi agglomeráció mintájában az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Békés Csaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Szombathely, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az örökítő anyag mennyisége. Hozzáfűzték, a szennyvízben mért értékek alapján az influenza fertőzések számának további csökkenése várható. Életének 85. évében elhunyt Tamás Menyhért, Kossuth és József Attila díjas író, költő, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, tudatta a Művészeti Akadémia az MT-vel. Tamás Menyhértet a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Délfelől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró. Északon ugyanakkor reggelig még lehetnek derült, gyengén felhős tájak is. Az északi északkeleti országrész kivételével bárhol előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Témáink röviden, egy-egy kérdésben. Mit vár tőlünk az Isten? A kérdést a 10 éves görögkatolikus metropólia alapításának évfordulóján tette fel Kocsis Fülöp metropolita. Ki volt Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi vértanú püspök? 120 évvel ezelőtt tanult Budapesten a központi szemináriumban. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Tíz évvel ezelőtt, 2015. március 19-én alapította meg Ferenc pápa a magyarországi sajátjogú metropolitai egyházat. A jubileumi ünnepséget majd augusztusban a Mária Pócsi nagybúcsún tartják. Az alapítás évfordulóján a magyar görögkatolikus hierarchák a szlovák görögkatolikus főpásztorokkal közösen tanácskoztak Mária Pócson, majd a nap zárásaként az előszenteltek liturgiájában adtak hálát az eltelt 10 esztendőért. A kegytemplomot megtöltő híveknek Kocsis Fülöp érsekmetropolita nyújtott tanítást.
Egy 10 éves gyermek életében 10 év az az egész élet, ahogyan nekünk metropóliánk életében ez a 10 esztendő, ez jelenti a metropóliai életet. De egy ember életében, vagy főleg a történelemben ez a 10 esztendő egészen picinke kis időszak. És ha visszagondolunk a kezdetekre, amikor létrejött a görögkatolikus egyházunk közel 400 évvel ezelőtt, ahhoz képest ez a kis 10 év igazán nem sok. A Ungvári Uniókra vezetjük vissza a mi magyar görögkatolikus egyházunk létét, születését 1646-ban. Aztán 50 évvel később, 1696-ban történt valami különleges dolog. Kigördült egy könycsepp Mária szeméből itt, ezen a helyen, ezen a településen, a Pócs községben, az akkor még oly ismeretlen kicsiny falucskának fatemplomában, az Istenszülő ikonján. És akkor az az első kigördülő könycsepp már előre jelezte a mi életünket. Hogy úgy mondjam, az Úristen már akkor mosolygott, és előre látta ezeket az évszázadokat, amelyek során görögkatolikus egyházunk fejlődött, magyarrá lett, és elérkezett a metropóliához. Hogyha 10 év alatt sok mindenről tudnánk mesélni, akkor mennyi mindent mesélhetnénk az elmúlt 370 év alatt történt eseményekről. Szívesen fölidézem azt az 1868-as eseményt, amikor Hajdudorogon egyetlen hívó levél hatására kicsit a mostanihoz hasonlóan rengetegen összejöttek ott Hajdudorogon, mert úgy érezték, hogy valamit tenniük kell a magyar görögkatolikus egyházért. Aztán Hajdudorog továbbra is küzdött, hogy erősödjék, fejlődjék tovább a magyar görögkatolikusság. Közel 100-an, vagy talán többen is, mint 100-an, 1900-ban elindultak, hogy Rómában igazolják a pápa előtt, hogy igenis, létezünk, vagyunk, magyarok vagyunk, katolikusok vagyunk, keleti rítusúak vagyunk. És nem volt hiába való az a sok küzdelem, az áldozat a hajdudorogiak részéről és sokak mások részéről. 1912-ben aztán 10. Pius pápa megalapította a hajdudorogi egyházmegyét, a magyar görögkatolikus egyházmegyét. Ezek olyan dátumok, amelyekre érdemes visszaemlékezni, és amelyek, mint egy-egy pillér tartják a mi görögkatolikus egyházunk katedrálisát. És ilyen esztendő lett 2015 is, amikor jó 100 évvel később tovább léptünk, tovább fejlődtünk. És azért örülünk, hogy itt vannak velünk szlovákiai testvéreink, akik úgy előttünk járnak. Mi csak 10 évesek vagyunk, ők már 17 évesek. És a mai napot közösen töltöttük a két hierarchák tanácsának tagjai. Beszélgettünk, megosztottuk egymás tapasztalatait, sokat tanultunk tőlük, de akár 10-17 esztendő, vagy akár 100 vagy több 100 év, az Úristen szemében, mint egyetlen pillanat. Abban az első kigördülő könycsebben mindez már benne volt. Ahogyan benne van az Isten tervében az egész görögkatolikus egyházunk élete, mint minden ember élete bele van írva az Isten tenyerébe. Ő fölülről jól tudja ezt olvasni, itt mi lent a földön a napi lépéseket tudjuk csak megtenni. De ahhoz, hogy az Isten tervét tudjuk megvalósítani és építeni, a napi lépéseket kell komolyan vennünk, és mindig az Isten tervéhez igazítanunk. Ma azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk az elmúlt 10 évért, hálát adjunk az Isten mosolyáért, hogy éppen itt Máriapócson olyan találkozó helyet készített nekünk, amely összefog bennünket. És nem is csak a magyar görög katolikusokat, hiszen Szlovákiából, Kárpátaljáról, Romániából, Ukrajnából és más országokból is sokan jönnek ide a mi Pócsi Máriánkhoz. A mi görög katolikusságunknak mint egy szimbóluma, összefogó jele lett ez a néhány könycsepp, amely akkor Mária arcán kigördült. A könycsepp, a könnyezés majdnem mindig a bánatot, a kesergést jelenti. És sokszor föltettük azt a kérdést, hogy vajon miért sírt Mária? Együtt szomorkodott velünk, sanyarú sorsunk miatt, vagy sírt Szent Fia előtt, ami bűneink miatt. Én azt mondom, hogy Mária könycseppeibe az öröm könnyek is belevegyültek. Hiszen bizonyos vagyok abban, hogy Mária szíve örvend, amikor mi idejövünk hozzá, akár fiatalok, akár idősek, betegek, családok, kérni, köszönni. Mária összefog bennünket, határokon túl. Mégiscsak a mi görög katolikus szentélyünké lett ez a hely, ahol Mária könnyezett. 10 év, hosszú vagy rövid idő, az Isten tenyerébe van beleírva. És az a dolgunk, hogy továbbra is az Isten tervét valósítsuk meg. Érzékeljük azt, hogy ma talán egyre nehezebb ezt megvalósítani, megtenni. Olyan világ formálódik körülöttünk, amely nem segíti ezt a fejlődést, ezt a tovább lépést. De az Úristennel minden lehetséges. Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Az Istennel együtt akarjuk megtenni további lépéseinket, saját életünkben, a környezetünkben, a családunkban. Hiszem azt, testvéreim, hogy az Úristen azért ajándékozott meg ezzel a csodatevő hellyel, hogy csodálatos erőt adjon nekünk. Van hivatásunk nekünk görögkatolikusoknak, itt Magyarországon, a katolikus egyházban, az egész világon. Miközben hálát adunk, tekintsünk erre a felelősségünkre. Kiki a maga életében, papok, hívek, püspökök, vizsgáljuk meg azt, hogy mit vár tőlünk az Isten, merre menjünk, merre lépjünk tovább, hogy hány évet, évtizedet, évszázadot ad még nekünk, azt nem tudjuk. De annak minden egyes lépését, ezzel az erővel, amit itt kapunk, ebből a hálaadásból, az Isten erejével, az Isten akaratának megfelelően kell megtennünk.
Éves hagyomány, hogy a budapesti és a főváros környéki görögkatolikus hívek közös előszenteltek liturgiájára gyűlnek össze nagybőt egyik péntekén a pesti ferencesek templomában, a Ferenciek terén. Idén az alkalmat a szlovák görögkatolikus küldöttség részvétele tette különlegessé. A szlovák görögkatolikus egyház főpásztora, Jónás metropolita az előszenteltek liturgiája keretében adta át Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi görögkatolikus megyéspüspök erekélyét a budapesti ferenceseknek. A vértanú főpásztort II. János Pál pápa avatta boldoggá 2001-ben. Boldog Gojdics Péter Pál 120 évvel ezelőtt tanult Budapesten a központi szemináriumban. A szertartás előtt dr. Janka György, görögkatolikus áldozópap, egyháztörténész ismertette a vértanú püspök rövid életútját, méltatta erényeit.
1888. július 17-én született Piller Peklész nevű faluban a felvidéken, ma ezt Ruszke Peklányinak hívják, Eperjestől nincs nagyon messze. Papi családban látta meg a napvilágot, édesapja Gojdics István volt ennek a falunak a parókusa, édesanyja pedig Gerberi Anna, mindkét szülő szintén papcsaládból származott, és Péter volt a harmadik gyerek, összesen négyen voltak testvérek, legidősebb bátyja Kornél, utána István bátyja, Péter és egy kislány Elena voltak testvérek, és mind a két bátyja papi pályára lépett, áldozópapok lettek, így a szülők azt tervezték, hogy a harmadik fiúk, aki nagyon jó képességű volt, vagy orvosi, vagy ügyvédi pályára fog lépni. Az általános iskolát édesapja következő állomáshelyén Cigelen végezte, majd annak végeztével Eperjesen járt gimnáziumba, jó tanuló volt, jó sportoló volt, barátságos, segítőkész tulajdonságokkal rendelkezett, és ahogy az előbb említettem, mégsem választott ügyvédi orvosi pályát, hanem megkérte a szüleit, hogy ő is hadd léphessen be a szemináriumba. Erre sor került 1907-ben, Eperjesen kezdte el teológiai tanulmányait, de olyan kiváló tanuló volt, hogy egy év után a főpásztor, a Vályi János püspök atya Budapestre küldte a hittudományi karra is a központi szemináriumba tanulni, és itt a szemináriumnak a légköre meghatározó volt az ő számára. 1911. augusztus 27-én szentelték pappá, egyébként bátyjával, Kornéllal együtt. Egy évig édesapja mellett volt káplán, de 1912-ben a püspöki konviktusnak lett a prefektusa és középiskolai hittanár Eperjesen, és mindenki meglepetésére és megdöbbenésére 1922-ben ott hagyta a püspöki aulát, ott hagyta az irodát, és belépett a bazilita rendbe. A jelöltségi idő után 1923. januárjába öltözött be a szerzetesi habitusba, és a beöltözéskor a Pál nevet kapta a népek apostola tiszteletére. 1924. márciusában ideiglenes fogadalmat tett, és utána az ungvári rendházba küldték, ott lett a rendfőnöknek az általános helyettese és a gimnáziumba 96 gimnazistának a prefektusa. 1926-ban értesült arról az ungvári kolostorban, hogy a Szentatya 11. Pius pápa kinevezte őt eperjesi adminisztrátorrá és segédpüspökké. Nagyon megdöbbentette ez, hiszen saját bevallása szerint a legboldogabb évei voltak a szerzetesi évek, de elfogadta a Szentatyának az akaratát, és 1927. március 25-én Rómában a Szent Kelemen bazilikába szentelték püspökké, abban a templomban, ahol Szent Cirilnek az erekéit őrizték. A szentelés után a Szentatya magánkihallgatáson fogadta, és egy arany püspöki keresztel, mellkeresztel ajándékozta meg, és azt fűzte hozzá, ez az a kereszt, amelyet a jóságos Isten küld majd rád, fiam, apostoli teendőidben. Püspökként első körlevelében úgy fogalmazott, Isten segítségével az árvák atya, a szegények segítője és a szomorúak vigasztalója akarok lenni. Püspökként is nagyon egyszerű szerzetesi napirend szerint élt, reggel 5 órakor kelt, elmélkedett, elvégezte a szent liturgiát, és utána fogadta a kérelmezőket, az ügyintézőket, papokat, szerzeteseket, híveket, és este, ahogy befejezte a hivatali teendőit, útnak indult, és szegényeket, betegeket látogatott, az árvaházba ment át, az árva gyerekekhez, szinte közöttük töltötte az idejét, sőt, még a szabadságát is általában kolostorokban töltötte, bazilita kolostorokban, és éves lelki gyakorlatait ekkor végezte el. Nagyon nagy hangsúlyt helyezett az egyházmegye lelkipásztori megújítására. Csehszlovákiában akkor, az első világháború után Csehország, Szlovákia és Kárpátalja is oda tartozott, tehát a Munkácsi egyházmegye, az Eperjesi egyházmegye, és így új egyházközségeket alapított Prágában, Pozsonyban, Lőcsén és más helyeken is. Eperjesen tanítóképző intézetet állított fel, 1936-ban pedig egy görögkatolikus gimnáziumot létesített. Püspöksége alatt a püspöki hivatalba szerzetes atyákat és nővéreket hívta meg, bazilita atyákat, bazilisza nővéreket, sőt keleti szertartású redemptorista atyákat és Szűz Mária szolgáló leányai nővéreket is. Mivel a két háború között nagy volt a szegénység, egy szociális alapot is létesített, és Szent Anna Egyesületet hozott létre, és látogatta az egyházközségeket. Mivel érezte a liberális kormányzat részéről azt, hogy nem jó szemmel nézték az ő működését, arra gondolt, hogy 1940-ben a II. Világháború kitörése után nem sokkal a pápának felajánlja a lemondását, hogy visszamehessen a szerzetesek közé. És nagy megdöbbenésére a válaszként nem a lemondás elfogadását közlő levél érkezett meg, hanem egy pápai bulla, ami az apostoli adminisztrátorság után megyés püspökké nevezte őt ki. 1940. július 19-én nevezték ki Eperjesi megyés püspökké, és augusztus 8-án történt a beiktatása. De utána is ugyanolyan közvetlen volt az emberekhez, a gyerekekhez, mint korábban. Jellemző volt rá, amellett, hogy a liturgia tisztaságát, a szertartásnak a szeretetét igyekezett terjeszteni, de ugyanakkor a lelkiségi mozgalmak felé is nyitott volt, mert úgy érezte, hogy szükség van arra, hogy a hívek minél intenzívebb lelki életet éljenek. Körleveleiben biztatta a híveket a gyakori szentáldozásra, imaórák végzésére, és 1943-ban az egyházmegyében az eukarisztia évét hirdette meg. A Mária tisztelet is közel állt a szívéhez, a püspöki magánkápolnájában az Eperjesi egyházmegye legnagyobb búcsújáró helyének, Klokocsónak az Istenszülő ikonját őrizte, és följegyezték, hogy püspökké szentelése után Lourdesba, Fatimába és Mária Pócsra zarándokolt, és naponta végig imádkozta a teljes rózsafűzért is. 1944-ben, amikor már a teljes összeomlás következett a világháború végén, Mária évet hirdetett az egyházmegyéjében. Sok-sok esetet jegyeztek fel, amikor nagyon önzetlenül mindenét megosztotta a hívekkel. Az volt a szeme előtt, amit az evangéliumban olvasunk, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek. Följegyezték, hogy egyszer egy nagyon szegény atya, Szergei Korcs atya látogatta meg, akinek hát nagyon kopottas volt, szakadozott volt a reverendája, és amikor a püspök atya megkérdezte tőle, hogy hát miért ebbe a szakadt reverendába jöttél, akkor azt mondta magyarázatul, hogy nincs neki másik. És erre Gojdics püspök bement a szobájába, és az ünneplő reverendáját kivette a szekrényből, és ennek az atyának a kezébe nyomta. De följegyezték, hogy 1943-ban sok zsidó családot mentett meg, ezért később a világ igaza díjat is megkapta Jeruzsálemben posztumusz, és egy asszonyka, akinek a 7 éves kislánya vízbe fulladt, tőle 1000 cseh koronát kapott, és egy igazolást, hogy az egyház ingyen eltemesse a kislányát, így fejezte ki a szeretetét és együttérzését. 1945 után, a háború befejezése után kezdődött igazából az ő keresztútja. 1946-ban előbb Ukrajnába, Galíciába tiltották be a görögkatolikus egyházat, és a kommunista elnyomás Csehszlovákiában is jelentkezett. Még 1947-ben elérte, hogy dr. Hopkó Bazil személyében egy segédpüspököt kapjon, de aztán elindult az úgynevezett P-akció Csehszlovákiában. Ezen azt értették, hogy a görögkatolikusokat át akarták vinni a pravoszláv egyházba, és 1950. április 28-án egy úgynevezett gyűlés szobort tartottak Eperjesen a Fekete Sas Hotelnek a dísztermében, ahol a jelenlévőket rávették fenyegetéssel arra, hogy csatlakozzanak a pravoszláv egyházhoz. A kommunista propaganda szerint 820 küldött vett részt ezen az eseményen, 100 pap és 4000 hívő képviseletében, de a valóság az volt, hogy 12 pap vett részt rajta, és ebből 6 írta alá a csatlakozást az ortodox egyházhoz. Följegyezték az egyik atyának az esetét, akit elvittek erre az alkalomra, hogy szinte nem is tudott róla, hogy mit kellett ott aláírni, és amikor szembesült azzal, hogy aláíratták vele, hogy az ortodox egyházhoz csatlakozik, akkor útközben annyira megviselt ez, hogy este szívinfarktust kapott és meghalt. Miután a székesegyházat és a püspöki székházat nem adta át önként az ortodoxoknak, ezért Gojdics püspököt és segédpüspökét, Hopkó Bazit letartóztatták, és följegyezték, hogy különböző kínzásoknak vetették alá, az ujjait eltörték, vassal szorították, akkor olyan vascipőt adtak a lábára, amibe áramot vezettek, elvonták az élelmet, a hideg betonon kellett órákon keresztül mezítláb állnia, nem hagyták aludni, nem fűtötték a celláját, és 1951. január 11-én egy koncepciós perben 27 vádpontban ítélték el, hazaárulás volt a legfőbb vád, életfogytiglani börtönbüntetésre, 200 000 cseh korona pénzbírságra, teljes vagyonelkobzásra és jogfosztásra ítélték. Lipótújvárba vitték, ez a legszigorúbb börtön volt, egy olyan zárkában, ahol 30-an voltak rabok, és itt is kitűnt a szelídségével, alázatosságával, olyan munkákat is elvállalt, amit senki nem akart a rabok közül. Még azt is följegyezték, hogy összegyűjtötte a cigaretta végeket, amiket az őrök eldobáltak, és ő ugyan nem dohányzott, de ezeket összegyűjtve átadta a dohányos raboknak, és így segítette őket. Beszámolt az egyik paptársának arról, hogy még fiatal korában Neumann Terézzel találkozott, akinek látomásai voltak, és Neumann Teréz megmondta neki, hogy az egyházmegyébe nem fog visszatérni később. Az volt a nagy vágya, hogy ha meg is kell halnia, de meggyonhasson a halála előtt, és hogy a születésnapján halljon meg. Nagyon súlyos beteg lett, a börtönnek a betegszobájába feküdt, amikor úgy került oda egy római katolikus paptársa, Vrána Alajos, hogy egy szobába kerültek, és így meg tudott nála gyónni. Éppen a születésnapja előtt, 1960. július 16-án este, és éjfél után 8 perccel pedig meghalt. Vértanú lett. Ahogy a rabokat, őt is úgy temették el, hogy egy lepedőbe csavarták, és a rab temetőbe még keresztet sem lehetett állítani a sírjára, csak egy szám szerepelt, 681-es sír volt az övé. 1968-ban, amikor fordulat következett be Csehszlovákiába, és Dubček jutott a hatalomra, akkor exhumálhatták a börtönnek a temetőjéből, és 1968. október 29-én a Székesegyház, Eperjesi Székesegyház kriptájába temethették el. A rendszerváltás után 1990. májusába a Székesegyház egyik kápolnájába. 1990. szeptember 27-én rehabilitálták, és 1998-ban kezdődött a boldoggá avatása, és 2001. november 4-én II. János Pál pápa a Szent Péter téren a boldogok sorába iktatta, és 2001. november 17-én ünnepélyesen egy szarkofágba helyezték a holttestét az Eperjesi Székesegyházba, és most is ott látható. Kedves testvérek, az Úr Jézus azt mondta, nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja oda másokért. Gojdics Péter Pál püspök az életét adta oda a híveiért, az egyházmegyéért, a görögkatolikus egyházunkért. Ezért nagyon fontos számunkra az ő tanúságtétele, az ő példája.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban szó lesz a régiónk autópálya fejlesztéseiről és Felső Zsolca tavalyi beruházásairól is. Idén ősszel elindul az M3-as autópálya Budapest-Gyöngyösi szakaszának kibővítése, amely egy harmadik sáv megépítését és egy plusz leálló sáv kialakítását foglalja magába. 2025-ben a tervek szerint 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi útjai, ami a főpálya 16%-át fedi le. Ezen a héten az M3-as autópályán 10 helyen dolgoznak a szakemberek, emellett az M30-as autópályán is több helyen zajlanak munkálatok. A részletekről Szimics Kulászló, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, de az MKIF ZRT 2022. szeptember 1-én vette át a Magyar Államtól a hazai gyorsforgalmi utak 60%-ának az üzemeltetését, fejlesztését és felújítását. Ez nagyjából 1200 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi útszakaszt jelent, ami praktikusan úgy néz ki, hogyha térképre tekintünk, hogy az M0, illetve az M5-M6 nem hozzánk tartozik, de nagyjából a többi gyorsforgalmi út igen. És az állammal kötött koncesziós szerződés az arról is szól többek között, hogy van a koncesszió első 3 évében egy szintrehozási kötelezettségünk. Ez azt jelenti, hogy azok a szakaszok, gyorsforgalmi út szakaszok, amelyek a többi alatt vannak műszaki szintben, azokat a többivel megegyező műszaki szintre kell fölhoznunk. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy ahol szükséges a burkolatokat cserélnünk kell, ha kell, akkor több rétegben. Tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, mint hogyha egy zserbót néznénk, vagy egy sütit, egy tortát, vannak rétegei, és akkor egy aszfalt az gyakorlatilag úgy áll össze egy burkolat a gyorsforgalmi úton, hogy van a felső kopóréteg, aztán van egy kötőréteg és egy alapréteg. A kollégák, amikor felújítanak a szintrehozás keretén belül egy-egy szakaszt, akkor gyakorlatilag elkezdik lemarni a meglévő felületeket, vagy felmarni, és egészen addig megyünk lefelé ezekben a rétegekben, amíg nem találunk épp szerkezeti elemet, és onnan visszaépítjük ezeket a pályaszakaszokat, azért, hogy biztonságosabbak legyenek, és az utazási élmény is jobb legyen. És itt van a kutyaállásról, mondhatnánk így is, hogy ezért szoktuk mi azt mondani, hogy négyzetméterben újítjuk föl az autópályákat. A tavalyi és a tavaly előtti évben, tehát 2023-ban és 2024-ben ebben a szintrehozás nevet viselő országos gyorsforgalmi útfelújításban 8,7 millió négyzetméternyi gyorsforgalmi útat újítottunk föl, több mint 1 millió tonna aszfaltot tettünk bele az utakba. Tehát nem csak az aszfalt rétegekről van szó és a gyorsforgalmi utakról, hanem arról is, hogy tartozik hozzánk több mint 1500 híd és felüljáró. Ezeket is elkezdtük felújítani, hogyha a táblázatra nézek és az adatokat nézem, akkor azt tudom mondani, hogy 23-ban és 24-ben összesen 237 darab hidat, felüljárót újítottunk meg, és 40 pihenőt. Ezek tehát a fő számok, ami a szintrehozást illeti, és hogyha megenged egy mondatot, akkor az állammal kötött koncesziós szerződésünk tartalmaz egy 10 éves fejlesztési időszakot is. Ez viszont idén indul, 2025-ben és 2034-ig tart, ez már a meglévő pályák bővítését jelenti, és új pályaszakaszoknak az építését. Ha valaki fölmegy a honlapunkra, ez a www.mkif.hu oldal, akkor ott talál egy interaktív térképet, ott meg tudja nézni a hozzánk tartozó szakaszokat, illetve azt, hogy melyik szakaszon milyen munkát végzünk. És most 2025 őszén legkésőbb elindul az M1-es autópályának a bővítése, de nem csak az M1-est fogjuk bővíteni, hanem az M7-est és az M3-ast is. Az M1-es első ütemben a Concó pihenőig bővül, ez majdnem Győr mellett van a 94-es kilométernél, az M7-es Szabadbattyánig, az M3-as pedig Gyöngyösig lesz első ütemben bővítve 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leálló sávra. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a dinamikus leálló sávot, vagy intelligens leálló sávot, hogy most az autópályán egy leálló sáv 3 méter széles. A bővítés után ezeken a szakaszokon teljes értékű sáv lesz az üzemi leálló sáv, vagyis 3 méter helyett 3,75 széles lesz, és felette digitális táblák lesznek, amelyek révén a központból forgalmi helyzet esetén dugó baleset felújításoknál képesek leszünk megnyitni ezt a plusz sávot. Így tehát ez azt jelenti, hogy a bővítendő szakaszokon akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom. Ezek tehát a bővítések, és lesznek majd építéseink. Az M200-as az egyik legismertebb. Ez Komáromtól indul, és Székesfehérvár érintésével Sárbogárdon keresztül keresztezi az M6-ost, majd a Dunát, és eléri Kecskemét észak részét. Tehát egy elég nagy volumenű felújítás és fejlesztési programba fogott a koncesziós társaság 2022 őszén. Az idei évben az állammal kötött szerződésünk alapján augusztus 31-ig be kell fejeznünk ezt az országos szintrehozást. Ez azt jelenti, hogy most úgy számolunk, hogy 2025-ben Nagyjából 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az M-Kív Zrt. Által üzemeltetett gyorsforgalmi utak. Ez a főpályának nagyjából a 16%-át jelenti, hogyha ezt kilométerben szeretnénk kifejezni, akkor nagyjából országszerte 200 kilométernyi gyorsforgalmi út újul meg a mi kezelésünkben. Ezentúl még felújítunk 40 darab hidat és 30 darab pihenőhelyet is. A főbb munkák azok az M3-as, M7-es, M1-es, M35-ös autópályákon lesznek, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is fogunk dolgozni. Hogyha valaki jár majd az országon, akkor találkozhat a kollégáimmal az M15-ös, az M85-ös, M86-os, M30-as, M4-es, M70-es és M8-as kilométereknél. És hogyha már Borsod megyéről, Miskolcról beszélünk, akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül az M3-as és az M30-as gyorsforgalmi utak, autópályák mellett. Itt szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ha fölmennek a honlapunkra, akkor most a múlt héten élesítettünk egy olyan menüpontot felújítás név alatt, ahol ha fölmegy valaki, akkor minden egyes útszakaszt, utat, amely hozzánk tartozik, meg tudja nézni, hogy éppen aktuálisan folyik-e ott munka, illetve ha igen, akkor hol, és azt is meg tudja nézni, hogy milyen munkák kezdődnek. Gyorsan rászűrtem arra, hogy az M3-ason most milyen munkáink vannak. 10 helyen dolgoznak ebben a hónapban, illetve ezen a héten a kollégáim. Ebből a 10 helyből, ami Miskolc környéke, ott gyakorlatilag a 150-es kilométer kő környékén végeznek felújítási munkát a munkatársaim, amely egészen pontosan holnap utánig tartó munkát jelent. Itt minden egyes munkának a várható befejezési időpontját is meg lehet tekinteni. Egyébként ebből a 10 munkából nagyjából 4-5 az már ezen a héten véget ér, de ahogyan említettem, az M3-os az az egyik pályánk, amelyen nagyon fontos elvégeznünk ezeket a felújításokat. Érdekességképpen mondom csak, hogy nem egy olyan része van az M3-asnak, ahol a burkolatok életkora, amihez hozzá kell nyúlnunk, az 15-20 éves, de találtunk már olyan szakaszokat is, ahol 27 éves volt a burkolat. Tehát egy erősen elhasznált, elöregedett pályát vettünk át üzemeltetésre a magyar államtól, és ahhoz, hogy a közlekedők jó minőségű úton tudjanak közlekedni, ahhoz ezeket a felújításokat el kell végeznünk. Természetesen az M30-ason is dolgozunk. Gyorsan rákeresek itt, hogy legyen élő, interaktív a beszélgetésünk. Itt azt látom, hogy az M30-asnál Nyéklátház a Tiszaújváros csomópontban vannak most munkálataink. Április 1 keddig várhatóan dolgoznak a munkatársaim, illetve az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 22-23-as kilométernél van munkavégzés, de ez jövő hét hétfőig, március 24-ig biztosan véget ér. Egészen konkrétan azt tudom mondani, hogy a legegyszerűbb az az, hogyha az útinformnak az oldalát, vagy a mi oldalunkat felkeresi, és megnézi ott ezeket a dátumokat, ezeket a munkavégzéseket utakra leszűrve, sőt nem csak, hogy utakra lehet szűrni, hanem akár kilométerre és kezdési-befejezési dátumra is kereshetővé tettük ezeket a felületeket. Ezt mindenféleképpen ajánlom azoknak, akik autóba ülnek. Mi igyekszünk ezeket a munkákat úgy szervezni, hogy a legkisebb fennakadással járjanak ezek a munkák. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mondjuk az M3-as esetében a 110-es, 120-as kilométerig, ott, ahol ezt műszakilag és szakmailag engedi a tervezés, ott a kétszer-két sávot folyamatosan biztosítjuk a munkavégzések ellenére is. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ebben a távolságban még irányonként két sávba, mind a két irányba lehet majd haladni. Azt, hogy hol, mikor, hogyan dolgozunk, azt egyrészt befolyásolja a nagy karbantartási program, amelyet nekünk egyébként az Építési és Közlekedési Minisztériummal le kell egyeztetnünk. Ez hosszú hónapokat vesz igénybe, hiszen az egész országra kiterjedő, következő évre vonatkozó nagy karbantartási programunkat kell leegyeztetnünk. Másodszorban nyilván az időjárás is befolyásolja ezeket a munkavégzéseket, hiszen esőben vagy eső után nem tudjuk elvégezni az aszfaltozási munkákat. Azt képzeljék el a kedves hallgatók, hogyha például esőben vagy esős felületen aszfaltoznak a munkatársaim, akkor gyakorlatilag olyan hullámok tudnak kialakulni a leterített aszfaltban, mint amikor egy lepénykenyért az ember sütteti, elkezd fölpúposodni. Ez azért van, mert ha nedves a talaj, vagy éppen csapadék esik, akkor a 170 fokos terítési hőmérsékletű aszfalt az gyakorlatilag reakcióba lép a csapadékkal, és gőz alakul ki, tehát nekünk, mivel az irodánk az tulajdonképpen a szabadban van, a gyorsforgalmi utakon dolgoznak a kollégáim, ezért nekünk a munkavégzésünket mindenféleképpen befolyásolja az, hogy milyen idő van. Természetesen igyekszünk ezeket a munkákat időben befejezni. A tavalyi évben, csak úgy mondjak két példát, az M4-es esetében a repülőtéri csomópontnál Budapest közelében is rendre korábban adtuk át a felújítást, munkálatokat, de például a Köröshegyi Völgyhíd esetében, ahol meg kellett emelnünk a hidat a sarucserék miatt, ott is az igényelt két hét helyett gyakorlatilag öt nappal korábban végeztünk a munkákkal, tehát ott is, ahol lehet, igyekszünk a minőségi elvárásokat betartva gyorsan végezni a munkákkal, de azt kell látni, hogy például egy 10 kilométeres terelés esetében csak a sávos piros-fehér színű táblák száma az meghaladja a 700 kötőjel 900 darabot, és még a tájékoztató figyelmeztető táblák további 200-250 darabot jelentenek, amit ki kell tenni. Tehát és akkor még nem beszéltünk az odaszállított aszfalt mennyiségéről, ami mondjuk, hogyha két rétegben cseréljük a burkolatot, akkor az egy 10 kilométeres felújítás esetében nagyjából 500 kamionnyi aszfaltot jelent. Tehát nagyon komoly logisztikai, műszaki kihívás ezeket a feladatokat úgy megcsinálni, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk a forgalmat, és hogyha egy kéréssel fordulhatok a rádió hallgatókhoz, akkor a munkatársaim nevében annyit hadd fogalmazzak meg kérésként, hogy ezeknél a tereléseknél a apukák, férfiak, családapák, testvérek, nagypapák dolgoznak, tehát akiknek családjuk van, és őket hazavárják. A kihelyezett sebességkorlátozó táblák, azok nem csak azért vannak, hogy dinamikusabbá tegyük a forgalmat, hiszen ha csökkentett sebességgel halad a forgalom, akkor kisebb a követési távolság a járművek között. Ha mindenki betartja a sebességkorlátozást, akkor gyakorlatilag egységnyi felületen, egységnyi idő alatt több autó képes átmenni, magyarul fent tudjuk tartani a dinamikát. De nem csak ezért vannak kint a sebességkorlátozó táblák, hanem azért is, hogy az építőanyagot, vagy a bontási anyagot be- és kiszállító teherautók könnyebben tudjanak a forgalomba becsatlakozni. Harmadrészt, és ez a legfontosabb, hogy munkatársaim, kollégáim vannak ott, plusz nem csak az ő életüket védjük, hanem a közlekedőkét is, mert ez munkaterület, egy elzárt terület, ott gyakorlatilag erőgépek vannak, olyan a helyzetek alakulhatnak ki, amelyek balesetveszélyes helyzetek, így nem véletlenül kérjük, hogy tartsák be a KRESZ szabályait. Hogyha valaki esetleg megkeresi a social media felületeinket, akkor ott több különböző tematikában talál közlekedés biztonság és közlekedés kultúra epizódokat, sorozatokat. Talán a magyar közútkezelők közül mondhatom azt, hogy különleges helyet elfoglalva nálunk több energiát kevesen fordítanak arra, hogy a közlekedés biztonságot és a közlekedés kultúrát erősítsék. Számunkra nem csak az a fontos, hogy akik utaznak, azok jó minőségű úton tudjanak utazni, hanem hogy egy picit fölfrissítsük a KRESZ-beli tudást, amit annak idején a jogosítvány megszerzésekor megtanultunk. Néha nem árt átismételni, mert azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan helyzetek, és erről több videót is fölteszünk, amelyek odafigyeléssel könnyen megakadályozhatóak, vagy megelőzhetőek lettek volna. Ne felejtsük el, hogy amikor beülünk a volán mögé és vezetünk, akkor döntünk, és a vezetéshez szükséges információk 90%-a, tehát 10-ből 9 információ szemünkön keresztül érkezik el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy ha valami miatt nem az utat figyeljük, elbombolunk, beszélgetünk, telefonálunk, cigarettázunk, az tájat nézzük, akkor képesek vagyunk több száz métert is vakon megtenni, tehát nagyon fontos, hogy ha közlekedünk, akkor lássuk azt, hogy mi történik körülöttünk, hogy mi van körülöttünk. Egyelőre még csak a kör szélesedik, majd az autópálya az M3-as picit később lesz szélesebb, de hogy milyen munkálatok vannak, nem csak, hogy a burkolatot javítjuk ki, akár több rétegben, marás után, és tesszük rendbe a gyorsforgalmi utakat, hanem a pihenőhelyeket is, illetve a gyorsforgalmi utak felett átívelő hidakat, és különböző hídszerkezeteket, felüljárókat. Tehát ez egy elég nagy volumenű munka, sokrétű is, tehát például hídból, felüljáróból van 1500 a mi általunk kezelt szakaszoknál, de például a pihenőből meg 167 van, tehát ott is van egy nagyon komoly fejlesztésünk. A pihenők esetében, ahol az épületekhez is hozzányúlunk, ott az épületeket teljesen szerkezetig visszabontjuk, új szanitereket kapnak, új vezetékezést, gyakorlatilag a belső teret is, meg a külső teret is megújítjuk, a térköveket, a pihenőknek a bútorait, nagyon sok helyen bővítjük a parkolókat, felújítjuk a parkolók útjait is. Nagyon érdekes, hogy ugye 1200 kilométernyi főpályánk van, a pihenőhelyek, illetve a le- és felhajtó, meg csomóponti ágaknak az útjait hozzáadjuk, akkor az 1200 kilométeren felül még nagyjából 450-500 kilométernyi utat kell rendben tartanunk. És akkor ehhez még ugye hozzájönnek az üzemeltetői feladatok is, úgyhogy nagyon sokrétű az a feladat, amit az M2 ZRT-nek el kell látnia. A közútkezelésben ugye a március 15-e szokott lenni nagyjából az a váltó dátum, amikor a közútkezelők átállnak téli üzemről, hát mondjuk azt, hogy nyári üzemre, ezt így mondják a szakmában, de hogy gyakorlatilag utána már ritkán szokott előfordulni fagy vagy hűvös. Na most nézve az időjárás jelentést, azért erre a hétre, meg a következő napokra egyértelműen hűvös időt mond. Ilyenkor nem csak az esőre, csapadékra kell nekünk készülni a logisztikában, hanem arra is, hogyha mondjuk a hőmérséklet az nagyon alacsony, vagy ne adj Isten nulla fok alá kerül. Ezek azok a körülmények, a csapadék és a nulla fok alatti hőmérséklet, aminél nem tudunk dolgozni, és át kell ütemezni a munkákat. Ezért szoktuk mindig azt közölni, hogy mi a várható kezdési és befejezési dátuma egy-egy munkának, tehát mi sajnos nem tudjuk kikerülni azt, hogy hatással legyen az időjárás a munkánkra. Csak megint érdekességképpen mondom, hogy miután fölmarják a kollégáim az adott felújítandó szakaszt, akkor mielőtt leterítik az új réteget, legyen az bármelyik réteg is, akkor a felmart rész tetejére egy emulziót kell kiszórni. Ennek például 12 óra a száradási ideje. Hogyha a csapadékos az idő, akkor meg kell ismételni ezt az eljárást, hogy meg kell várni, amíg ez felszárad. Megkapja az új réteget a felújítandó szakaszt, 170 fokos terítési hőmérsékletű aszfalttal. Ennek például a kötőréteg esetében majdnem 12 óra a hűlési ideje, míg a következő réteget rá lehet tenni. Tehát, hogy azért itt vannak olyan úgynevezett technológiai szünetek, kiállások, amikor adott esetben valaki elhaladva a munkaterület mellett azt látja, hogy éppen nem folyik munka, de valójában ez olyan, mint az edzés, hogy az embernek sem akkor nő feltétlenül az izma, amikor edz, hanem a pihenő időszakban. Tehát vannak olyan technológiai szünetek, amiket be kell tartani, és akkor is folyik munka, amikor adott esetben munkagépet is vagy embert nem látnak a munkaterületen, mert ahhoz, hogy egy 170 fokon terített aszfaltra a következő réteget rá tudjuk tenni, ahhoz például nagyjából 60 vagy 55 fokra kell visszahűlnie minimum a terített aszfaltnak, tehát hogy ezt nem lehet sem siettetni, mert az meg a minőség rovására megy, sem gyorsítani, mert az gyakorlatilag utána azt jelenti, hogy akkor mehetünk vissza és lehet újra dolgozni.
Most Szarka Tamást, Felső Zsolca polgármesterét hallják, aki beszámol a város tavalyi beruházásairól.
Városunk életében 2024-ben is nagyon sok minden történt, nem csak az önkormányzati választásra gondolok, hanem sok olyan beruházás, fejlesztés valósult meg, ami már nagyon régóta váratott magára. Ilyen volt is 2024-ben az egyik legnagyobb fejlesztésünk, a bölcsödek kialakítása. Ez egy nagyon régóta várt projekt volt, hiszen nagyon-nagyon nagy volt az igény a bölcsödei szolgáltatásra. 2024. szeptemberében nyitotta meg kapuit a bölcsöde, és pár hét alatt azt lehet mondani, hogy teljesen telt házzal kezdte meg a működését. Nagyon hamar birtokba vették a gyerkőcök, és mostanra már a szülőktől is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a intézmény működésével kapcsolatosan. Nagyon megkedvelték a gyerekek, és azt látjuk, hogy egyre jobban alakul az igény is, hiszen már van olyan szülő, aki már most jelezte, hogy a következő születendő gyermeküket is szeretnék a felsőzsolcai bölcsödébe iratni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan sikeres projektünk volt, amire óriási igény van, és ez nem csak egy adott időszakra mutatkozik, hanem ez egy távolabbi befektetésnek is kiváló. Mindezeken túl munkahelyteremtő beruházás is volt, hiszen most már 5 kolléga dolgozik a bölcsöde falain belül. De nem csak a bölcsöde épült a településünkön, hanem úgynevezett okoszebrákat is alakítottunk ki. Ez 2 helyen valósult meg, a Bújai utcán, illetve a Szent István utcán. Az utóbbi helyszínen egy lámpás gyalogos átkelő helyet alakítottunk ki, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a gyalogosok a zebrához közeledve megnyomják a jelzőgombot, és az az úton közlekedő autósoknak pirosra vált, így biztonságosan tudnak már az óvoda előtt lévő zebrán is átkelni a gyalogosok, sőt ezt az eszközt egy kamerákkal, illetve radarokkal is felszerelték, ami azt jelenti, hogy ha a beállított sebességtől gyorsabban érkeznek a lámpás átkelőhelyhez, akkor automatikusan pirosra vált a lámpa, és így megállítja a forgalmat, és hát csökkentjük ezzel is az autók sebességét. Ugye a beruházást indokolta az, hogy számos baleset volt itt a gyalog átkelőhelynél, és ugye nap mint nap nagyon sok óvodás és szülő jár az intézménybe, ezért is gondolta önkormányzatunk, hogy ezt a zebrát egy lámpás forgalomirányító eszközzel fogja ellátni. A Bójai utcán található okos zebra szintén ezt a célt szolgálja, mert ott is a óvoda bejáratánál és most már a bölcsöde bejáratához is került. Az egy más elven működő eszköz, ott pedig egy fotocellához érkezve és a gyalogos átkelőhelyhez közeledve egy sárga villogó fény jelzi a autósoknak, hogy a gyalogosok megkezdték az átkelést a zebrán. Hál' Istennek azt lehet elmondani mindkét helyszínről, hogy sokkal biztonságosabbá vált, és sokkal jobban odafigyelnek az autósok most már, hogyha arra közlekednek, és el kell, hogy mondjam, ez idáig baleset nem történt ezen a szakaszon, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a jövőben is így fog maradni. Volt egy komolyabb befektető is a településünkön, aki különböző egészségügyi szolgáltatásokat kezdett el a településen. Nagyon örültünk neki, hiszen egy olyan önkormányzati bérleménybe került ez a befektető, ami már több mint másfél éve üresen állt. Ez a korábbi orvosi ügyelet helye, amit a befektető választott. Itt egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, nem csak a felsőzsolcaiak, hanem a környékről érkező betegek is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel is bővült Felsőzsolcának a szolgáltatások köre, aminek egyébként nagyon örülünk. Önkormányzatunk a tavalyi évben módosította, illetve elkészítette az új integrált település fejlesztési stratégiáját is. Ez egy alapdokumentum, ami a jövőre nézve komolyabb fejlesztéseket foglalja magába. Itt számba kellett venni minden olyan elképzelést, amit az önkormányzat akár rövid távon, akár hosszabb távon szeretne megvalósítani, és itt ami pozitív volt, hogy a társadalmi egyeztetésre is bocsájtottuk ezt a dokumentumot, és hál' Istennek voltak lakosok, akik jelezték véleményüket, ötletüket, javaslataikat. Ezeket a javaslatokat megfogalmazva beépítettük ebbe a stratégiai dokumentumba, ami elfogadásra került, úgyhogy bízunk benne, hogy most már ezzel a dokumentummal azokon a pályázatokon is részt tudunk venni, ahol követelmény egy ilyen fejlesztési dokumentum megléte.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szó volt régiónk autópálya fejlesztéseiről és Felső Zsolca tavalyi beruházásairól. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a